Fajta szolgáltatások, ha ütetszik, biztosításához mennyire használnak tervezést, vagy mindenkinek felajánlják, vagy pedig személyre orientáltan ajánlanak mindenfajta ilyen humán segítséget, mert ez két különböző dolog. Tehát ilyen komplexen kapják rázódítva, vagy pedig ilyen szempontból tanácsolnak is nekik.
Nagyvállalatoknál jellemző, András, az, hogy alapvetően egy nagyon komoly, egy éves programterv alapján haladnak a vállalatok humán erőforrás szempontból, tehát ott van egy terv erre. De egyébként rátapintott a lényegre, mert az év elején beszéltünk a munkaerőpiaci trendekről, és ugye megfigyelhető az, hogy az egyéni motiváció, az egyéni támogatás mennyire fontos egyébként munkavállalói szempontból. Tehát ha a munkáltató az egyedi igényekre tud rezonálni, az egy óriási fegyvertény.
Gondolok erre, hogy például a nagylányunk nem sokára egyetemre jelentkezik, és kéne valamilyen módon hozzájárulni az egyetemi tanulmányhoz, akkor ebben az értelemben a cég, ha rugalmas, és ugye a munkavállaló nagyon is kell a cégnek, akkor itt ezen a ponton belép.
Abszolút, igen. Jó esetben belép, és egyébként ugye a cégeknél a legfontosabb nem csak a legjobb tehetségek megszerzése, hanem megtartása is, amiben beletartozik az is, hogy egyébként őket olyan irányba képzik, zárójelben támogatják a képzésüket, ami aztán a vállalat hasznára is válhat. Ez nagyon fontos.
És ilyen szempontból az is elképzelhető, hogy a munkavállalók gyerekei például ott lesznek gyakornokok azon a cégnél, és onnan próbálnak ilyen szempontból karriert építeni. Ugye ez is ide?
Abszolút, sőt az is látható, hogy mondjuk sok munkáltató mozdul el abba az irányba, hogy azért bár rövidebb valamelyest a nyári szünet, de azért még így is körülbelül 10 hét, tehát biztosítanak mondjuk valamilyen típusú foglalkozást, egy ilyen kvázi nyári óvodát, akár csak 1-2 hét erejéig, díjmentesen a munkavállalók gyermekei részére, ez is egy nagy segítség egy családban.
Mennyire lehet számítani, ez a folyamat, hogy erősödik, hogy csökkenni fog a fluktuáció, mert ugye arról beszéltünk, hogy viszonylag még mindig erősen mozgás a munkaerőpiacon, és éppen ezért nem biztos, hogy mindenki örül ennek a helyzetnek, még szerintem azok se, akik munkát keresnek.
Az, aki nem figyel a munka-magánélet egyensúlyára 2024-ben, az katalizálja. Tehát az a fluktuációt igazából automatikusan növeli, hiszen az, hogy valaki egy jó bérrel rendelkezik, vagy egy jó bónuszt kap, ez ideig, óráig működik, egy idő után komfortzóna hatást ér el vele, és egyéb iránt, ha valaki teljesen figyelmen kívül hagyja akár a rugalmasságot, akár az egyéb pluszt, ami ebbe a témakörbe beletartozik, ő el fog vérezni.
Értem. Van egy olyan dolog, amikor ugye nyilván egy munkája, hogyha viszonylag ilyen generációkat töltenek ott el, egy egész életet, ilyen szinte családi vállalkozásra válhat, ugye elő vagy utóbb. De mennyire fogadókészek például a cégek mondjuk, amikor jön egy új jelentkező, mert ugye leönteni egy ilyen kínálaton nem túl egyszerű. Tehát hogy jelentkezik az ajánlatokba ez a fajta többletkínálat? Hogyan jelentkezik abban, hogy hirdetik a cégek magukat, és azt mondják, hogy tudok neked segíteni, ha családi problémáid vannak?
Értem. Ez már alapvetően egy HR branding, illetve egy vállalati értékajánlat kérdés.
Ez az.
Azt figyelhető meg, hogy egyre többen megpróbálják a cégérükre kiírni. Tehát ha megnézzünk egy korszerűen megírt álláshirdetést, egyre többször sorolják fel tényleg katalógusszerűen a juttatásokat, nem véletlenül, hiszen szeretnék már, hogy lássák rögtön első blikre azok a jelöltek, vagy potenciális jelöltek, akiket ők szeretnének bevonzani, hogy ők valójában milyen spektrumban támogatják egyébként azokat, akik hozzájuk csatlakoznak, és ez kifejezetten nem a bérről szól.
Hát kíváncsi vagyok, hogyan alakul a történet, mert egyébként azt gondolom, amiről most beszélgetünk, ennek várni kell azért a kifutását. Ugye ez kicsit nem túl régen indult történet, meg kell várni, hogy mennyire erős. Azt tudom, hogy társadalmi szempontból eléggé izgalmas átalakulást igénye jelent. Mert hogy azok, akiknek nincs ilyen szerencsék és ilyen for profit cégnél nem kapnak ilyen támogatást, azok tulajdonképpen nehezebb helyzetbe kerülnek, mert az egészségügy, a közoktatás nekik nem ad annyi lehetőséget, segítséget, mint akik ilyen módon kapnak támogatást. Tehát megváltozni fog a társadalmi folyamatban egy csomó társadalmi csoportnak a pozíciója.
Teljes mértékben egyetértek, ez egy nagyon izgalmas időszak, ugye most dolgozik a legtöbb generáció egyébként együtt, és ugye munkáltatóként ezeket a több generációs munkaközösségeket meg kell tanulni, kezelni. És ezeknek a több generációs munkaközösségeknek rendkívül szerteágazó igényeik, elvárásaik vannak, amire egyébként munkáltatóként valamilyen szinten rezonálni kell, hiszen egyéb esetben versenyhátrányt szenvedünk el.
Hát nagyon izgalmas volt, amit beszélgettünk, szerintem folytatni is le kellene, de szerintem, hogy egy következő témában meg is tesszük ezt. Amit most elmondott, szerintem sok meggondolás és sok észrevételt kínálhat minden hallgató számára. Én minden esetre nagyon izgalmasnak tartottam, amit most elmondott maga, és hát várom a következő beszélgetést, és köszönöm, amit most elmondott.
Hasonlóképpen köszönöm a meghívást, András.
Jó, viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra.
Y yo en el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor.
Az örkényíró, az Örkényszínház Élőrök Társasága című sorozatában Spiró György írását Znamenák István olvassa fel.
Reggel 7:30. Csöngetnek. Szomszédasszony.
Szia! Hozzátok nem csöngettek be hajnali 5-kor?
Nem.
Mert hozzánk becsöngettek. Gondoltuk, hozzátok jöttek vendégek, csak mellé nyomták a gombot.
Nem jöttek hozzánk vendégek.
Meg kéne mondani nekik, hogy máskor ne csöngessenek be a többiekhez.
Nem jött hozzánk senki.
Nem mentünk le, gondoltuk, ti majd lementek, ti vendégeitek.
Hozzánk nem csöngettek be. Hiába is tennék, évek óta rossz a csengőnk. Többször javítattuk, hiába. Telefonon szoktak megcsörgetni. A postás is. Ezért hozzátok adja be az ajánlottat. Évek óta.
Mondjátok meg nekik, hogy máskor hajnali 5-kor ne csöngessenek. Inkább hívjanak fel titeket telefonon.
Nincsenek olyan ismerőseink, akik hajnali 5-kor állítanának be.
Úgyhogy inkább telefonáljanak, minket pedig hagyjanak aludni. Mondjátok meg nekik, hogy hajnali 5-kor ne csöngessenek be. Biztosan nagyon fáradtak voltak, csak elnézték a gombot. Most biztosan alszanak.
Gyere be, nézz szét. Nálunk nincsen senki.
Nem akarom zavarni őket. Majd ha felébredtek, akkor mondjátok meg nekik, hogy máskor ne csöngessenek be hajnali 5-kor.
Gyere be, nézd meg. Nincs itt senki.
Hadd aludják ki magukat, csak mondjátok meg nekik.
Megmondjuk.
kezem, üres a fej. Naponta így megy valamivel, telik az idő, szakad a konfetti eső.
Négy, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió csütörtök délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Idén augusztus 1-jére esett a túlfogyasztás napja, ez az a nap azt az időpontot jelzi, amikor az emberiség az évi fogyasztása meghaladja a Föld egy év alatt regenerálni képes erőforrásait. Ettől a naptól kezdve az év hátra részében a bolygónk természeti tőkéjét fogyasztjuk, ami hosszú távon értelemszerűen fenntarthatatlan. Pedig nem csak a Föld, hanem mi magunk is jobban járhatnánk, ha odafigyelnénk a fogyasztásunkra. És a telefonban itt van Szilágyi Artúr, a WWF Magyarország éghajlat védelmi szakértője. Jó napot kívánok!
Szép délután kívánok minden hallgatónak!
Örülök, hogy itt van, mert erről a dologról érdekes beszélni, azért is, mert a túlfogyasztásról mindig szoktunk beszélni, de igazából miben vagyunk mi túl, mit fogyasztunk mi túl, és egyáltalán hogy lehet az egészet másként felfogni, mint egymást ijesztegetni?
Ez az egész túlfogyasztás, ez a túlfogyasztás napja, ez onnan ered, hogy a 90-es években az elején néhány tudós azon kezdett el gondolkodni, hogy hogyan lehetne kifejezni hektárban, tehát területben azt a területet hektárban, amely az emberiségnek elegendő lenne. És amikor kiszámolták ezt a számot, vagy hát különböző módszertani feltételezésekkel éltek, akkor elcsodálkoztak rajta, hogy hoppá, ez a szám ez nagyobb, mint amennyi a rendelkezésünkre áll. Tehát jelenleg például most olyan 20-21 milliárd hektárra lenne szükségünk ahhoz az életmódhoz, amit az emberiség jelen pillanatban folytat, de ebből csak 13 ezer nagyjából az a terület, ami a rendelkezésünkre áll. És akkor innen jött az az ötlet, hogy akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy szimbolikusan, hogy még egy fél bolygóra lenne szükségünk, és hogyha ugye a másfél bolygó, amire szükségünk lenne, ennek veszik a reciprokát, ugye ez a kétharmad, akkor az azt mutatja meg, hogy azt az egy bolygót, az körülbelül az év hanyad részénél fogyasztjuk el, és így jött ki az augusztus első, ami pontosan az év kétharmadánál van. Úgyhogy nagyjából ez a számításnak az elméleti alapja, hogy igazából ez egy szimbolikus dátum, nyilván itt semmilyen erőforrás ezen a napon nem fogy el, ez csak azt mutatja meg, hogy nagyjából milyen ütemben éljük fel ezeket az erőforrásokat. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, amikor megkapjuk elsőjén a fizetésünket, mondjuk egy havi fizetésünket, és 20-ára azt elköltjük, feléljük, és a maradék 10 napban mondjuk a lakásból kell eladnunk bútorokat, vagy berendezési tárgyakat ahhoz, hogy fenntartsuk az életmódunkat. Tehát mindenki tisztában vele, hogy ez így hosszabb távon azért nem működik, tehát előbb-utóbb nem lesz mit eladnunk. Ugyanígy van ez a bolygó esetében is, hogyha többet vágunk ki minden évben, amennyi újra regenerálódik az erdőkben, vagy több termőtalajt pusztítunk el, mint amennyi regenerálódni képes, és így tovább, tehát számos más erőforrást fel lehetne sorolni, akkor nyilvánvaló egy idő után azt a természeti tőkét fogjuk felélni, ami rendelkezésünkre áll.
Amit én olvastam erről például, hogy rossz a tendencia, mert 1970-ben még december 23-án értük el ezt a túlfogyasztás határát, ami most augusztus 1-e, hogy tulajdonképpen ez elég ijesztő. Ugye?
Igen, tehát amikor, ahogy említettem, a 90-es években ezt kidolgozták, ezt a módszertant, akkor is látták, hogy ugye egy bolygónál már most rosszabbul állunk, tehát több kellene, akkor elkezdték a statisztikákba visszafelé is megnézni, hogy mikor lehetett az a pont, amikor még pont benne voltunk, és valóban a 70-es évekre mondják azt, ugye utólag így okoskodva, hogy akkoriban valószínűleg még elegendő lett volna azzal a... De ugye azóta az emberiség lélekszáma is masszívan nőtt, illetve az az elvárt kényelmi életszínvonal, ami mindenki szem előtt lebeg, az a kívánt szint, az messze van attól, hogy fenntartható legyen. Ugye ezt minden országra is kiszámolják ezt a számot, tehát ugye az augusztus 1 az a teljes globális, nyilván a fejlett országok vagy a magasabb fogyasztású jövedelmű országok azoknál sokkal hamarabb következik be ez a nap, hiszen ha mindenki úgy élne, ahogy ők, akkor nem másfél, hanem 2 vagy 3 vagy akár 8-9 bolygóra is szükség lenne a legpazarlóban élők mintáját alapul véve. Magyarország is igazából az átlagnál rosszabbak közé tartozik, tehát még mi is, nálunk is ez május 25-én volt idén, tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy még a mi életmódunkkal is egy 2,5 bolygóra lenne szükség, ha mind a 8 milliárd ember úgy szeretne élni, ahogy a magyar átlag.
Miért? Mit csinálok mi rosszul?
Egy része a problémának, vagy nagyon nagy része az abból adódik, hogy az általunk generált szennyezést is valahol a természetnek fel kell szívnia, vagy valahogy el kell tüntetnie. És ugye vannak nagy, például a klímaváltozás kapcsán ugye rengeteg ilyen üvegházhatású gázt bocsájtunk ki, amit mondjuk a növényzetnek el kellene nyelnie, ezt a kibocsátott széndioxidot, ahhoz, hogy ne növekedjen a légkörben a széndioxid mennyisége, és ne főjünk meg itt a bolygón. Ugye ez a terület viszont nem áll rendelkezésünkre, tehát nincs annyi erdő, mező, óceán, ami ezt a borzalmas mennyiségű széndioxidot el tudná nyelni. Tehát, hogyha valahol el akarjuk kezdeni a cselekvést, akkor rögtön lehetne itt kezdeni. A másik nagy olyan tevékenység, ami, tehát ugye a klímaváltozás, ez főleg az energetikához kapcsolódik, ugye fosszilis energiahordozók elégetéséhez, de a másik nagy ilyen igazából nagy területet igénylő iparág az az élelmiszertermelés, tehát nagyon nagy részét a rendelkezésünkre álló területnek ebből az agrárium foglalja el. Tehát amit itt nagyon szoktunk hangsúlyozni a kampányainkban, ugye egyrészt az élelmiszerpazarlás, tehát az nem egy jó irány, ami most van jelenleg, hogy az élelmiszer egyharmada, amit megtermelünk, annak tehát az egyharmada az a kukába végzi, illetve vannak olyan élelmiszerek, amik például a hús és a tejtermék, ami sokkal nagyobb terhelést ró a természetre, tehát ezekből kellene visszavenni, vagy másra cserélni. Tehát nem azt mondjuk, hogy mindenki legyen holnaptól vegán, de hogyha saját életünkbe szeretnénk elkezdeni a változást, akkor ugye ez egyik terület, amivel nagyon sokat tehetünk, hogy megpróbálunk mondjuk inkább a minőségre és nem a mennyiségre fókuszálni. Tehát lehet, hogy hetente csak tartsunk egy húsmentes napot, vagy akár többet is, cserébe vegyünk mondjuk a helyi termelőtől, a helyi piacon valahol olyan nem nagyüzemi állattartásból származó terméket, ami esetleg az egészségünknek is jobbat tesz. Tehát például az egyik ilyen irány, amit a saját életünkbe tehetünk, de nyilván van egy csomó más is, amiről egyébként szerintem nagyon sokat hallunk, hogy a közlekedéssel, a lakásunknak az energetikai állapotával hogyan tehetünk ezek ellen a folyamatok ellen.
Igen, az igazság, hogy sok eszközt is lehet ilyenkor hallani, például van egy ilyen fogalom, amit éppen nem túl régen olvastam, ez az ökolábnyom. Ez mi a Igen. csoda? Hogy kapcsolódik ez a mi témánkhoz? Mert az is egy fontos dolog, ugye, hogy valamilyen módon mérni tudjuk a saját magunk Igen. botlásait. Ez erre alkalmas eszköz?
Az ökológia lábnyom az pontosan az, amiről erről beszéltünk, az, hogy hogyan tudjuk kifejezni a környezeti hatásainkat területben. Ez erről szól az ökológiai lábnyom, hogy egy terméknek, egy családnak, egy személynek, egy cégnek, vagy egy országnak mekkora hektárban mekkora a lábnyoma. Ugye így ezért is szívják lábnyomnak, hiszen területben lehet kifejezni. mekkora igénye van, és vannak ilyen számológépek, mi is, nekünk is van egy ilyen applikációnk, ez a léptemap, ahol az ember kitölti az életmódjával kapcsolatos adatokat, és akkor az kiszámolja neki, hogy az ő lábnyoma mennyi, de egyébként másra is, tehát nagyon sok ilyen más eszköz is van, amikkel ezeket ki lehet számolni, meg lehet nézni, hogy melyek a kevésbé fenntartható, és melyek az inkább fenntartható tevékenységek vagy szokásaink.
Hadd kérdezem még így a vége felé, hogy most, hogy valaki például bennünket végighallgatott és ráébredt arra, hogy neki személyes felelőssége is ebben a dologban, hogy javítsa ezt a helyzetet, mert valószínű ijesztő a dolog, ráadásul május 25-e Magyarországon, az még borzasztóbb, hogy mit tud tenni, hogy ez a dolog javuljon. Magánszemélyként mit tudunk mi tenni azért, hogy ez a dolog ne legyen ilyen ijesztő, mint amiről most beszélünk?
Én azt gondolom, hogy ne ijedjünk meg, tehát azon már túlléptünk, itt van egy probléma, amit meg kell oldanunk, tehát az, hogy ijeszgetés, az sajnos az elég kontraproduktív, sőt én úgy érzem, hogy vannak olyan felelőtlen szereplők a közéletben, akik erre ráerősítenek, hogy azt higgyük, hogy itt már semmit nem lehet tenni, tehát minden mehet nyugodtan ugyanúgy, tehát ez is most 5 évvel ezelőtt az volt, hogy nincs is klímaváltozás, meg nem is az ember okozza, most meg az, hogy hát 5 évvel ezelőtt kellett volna csinálni valamit, már késő. Tehát egyik narratíva sem igazán helyes szerintem, hanem tényleg kezünkbe kell vennünk a saját sorsunkat, úgymond, akár egyénként, akár közösségként, és szerintem ott van minden információ előttünk, hogy változtassunk ezen.
Értem, magyarul legyünk takarékosak, ha legyünk józanok, legyünk teljesen tisztességesek, de ne pánikoljunk, és ne próbáljunk sanyargatni saját magunkat.
Semmiképp sanyargatásra, semmiképp nincsen szó, de ne süllyedjünk, tehát ne higgyük el a reklámokat, amik megpróbálnak ránk erőltetni, hogy minden a kényelemről, meg arról szól, hogy elrepüljek Milánóba egy vacsora kedvéért. Tehát ezek a trendek szerintem ezek nagyon károsak. Kicsit, mintha beszélgessünk a nagyszüleinkkel, hogy ők milyen életmódot éltek, és szerintem próbáljunk meg mondjuk a mókuskerékből lassítani az egész az életünket, a mókuskereket, és próbáljunk meg a szeretteinkkel, a családtagjainkkal több időt folytatni. Tehát itt a minőség élet, meg a well-being szerintem az, ami előtérbe kell, hogy helyeződjön, azzal szemben ezzel a mennyiségi fogyasztási alapú szemlélettel, ami egyébként szerintem nem teszi boldoggá az emberek nagy részét, csak ezt kapják, ezt látják hát nem is tudom, az ügyes marketing szakemberek ezt elérik, hogy pillanatnyi örömöknek éljünk, nem pedig a hosszabb távon gondolkodjunk és úgy éljük az életünket, de azt gondolom, hogy van ebből kiút.
Igen. Köszönöm szépen Szilágyi Artúrnak, hogy erről beszélgettünk, és mindenféle jót kívánok magának. Köszönöm szépen.
Viszont kívánom, és köszönöm szépen a lehetőséget.
Szívesen.
Viszont hallásra.
Lassan véget ért a mai 117 perc, ezúton is szeretném megköszönni munkatársaimnak, Nagy Helgának és Moderász Máténak a mai munkáját. Egy órás pihentető zene után este 7-kor a Végtelen című műsorunkat hallgathatják. 117 perc legközelebb pénteken, azaz holnap délután 4 órakor lesz. Szabó András hallották, viszont hallásra! In the back, feeling higher than I've ever been. But I've never been honest, never been true to you. So I should leave you. I should get lost like I should hurt. Röke fiatalon élj az utamon nyelsz vele vissza bankó. Neked lehet, hogy tény, nekem lehet nem jó. Lehet szomorú a vége, de kiveszem a részem. Nem maradok ébren, felmaradok ide. Oh, sokan elmentek, magukba tettem hozzá, amit bekepettem.
hajoltuk gyerekek.
Leaving at the back door.
Leaving to the back rooms.
And get your feeling far from home.
Then what am I like for a side door? For a side door.
It's time to do it backwards. I got you slipping through the pole. Stripped down to the bone.